Rádió Egyetem. Bengi László előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Bevezetés a kultúratudományba.
Mezőfogalmát, a társadalmi, kulturális, irodalmi mezőfogalmát, azt legegyszerűbben Bourdieu úgy definiálta, mint lehetőségeknek a terét, tehát azon lehetőségek tárházát, amelyek közül a konkrét cselekvések, történések aktualizálnak némelyeket, míg másoknak az aktualizációja, megvalósulása nem történik meg. A mező ilyen értelemben persze korlátoz is, amit egy mező, mint lehetőséget nem foglal magában, arra úgymond nincsen lehetőség, tehát ezért lehetőségek tere, tehát azt nem lehet csinálni. Ennek kétféle jelentése is van azért, tehát mit jelent az, hogy nem lehet csinálni? Az egyik jelentése az, hogy egyszerűen nem merül föl a lehetősége. Ténylegesen annyira idegen, annyira távoli dologról van szó, hogy föl sem merül a gondolat, hogy ezt mondjuk így is lehetne csinálni. Ez egyik. A másik értelmezése ennek, tehát a mező, mint lehetőségek tere, milyen módon korlátoz, milyen módon zár ki, olyan módon, hogy azt mondja, hogy lehet azt csinálni, csak akkor te kívül esel az elfogadott körülményeken, az elfogadott kereteken. Jelentheti ez például azt, hogy persze írhatsz füzetes regényt, csak akkor ne próbáld magadat írónak tartani mondjuk. Mert azt mondja a lehetőségek tere, hogy tehát az így megfogalmazott, így artikulálódó irodalmi mező az úgy épül mondjuk föl, hogy a füzetes regény az nem tartozik bele a magas kultúrába ebbe a mezőben, tehát aki füzetes regényeket ír, az nem a magas kultúrához tartozó szövegeket hoz létre, vagyis ilyen értelemben nem író. Persze megteheti azt, hogy álnéven írja ezeket a füzetes regényeket, és akkor mondhatja azt, hogy van kétféle énje is, írói énje is, az egyik, amely népszerű olvasák, és még keres is rajta, a másik pedig az, amely a magas kultúrának a része, és akkor ennek a névnek ez az aurája, hogy ez a magas kultúra, a magas irodalom része, ez az aura megőrizhető. Ez egyébként egy bevett praxis, tehát egy működő dolog, tehát füzetes regényeket, amennyire én tudom, Tandori Dezső is írt és fordított, mert hogy valamiből ugye keresni is kell. Tehát lehet az is, hogy valami, mint lehetőség a társadalomban vagy a kultúrában adott, tehát meg lehet csinálni azt, tehát nem arról van szó, hogy az ki van zárva, csak az ember magát zárja ki egy közösségből, hogyha azt csinálja, vagy legalábbis egy énjét, vagy egyik tevékenységi területét zárja ki belőle. Kicsit hasonló, vagy tehát más példát hozva, ugye ilyen volt tehát a tömegkultúrában való részvétel, illetve a magas kultúrában való részvétel, úgy, mint ha már az ember mind a kettőben benne van, akkor különítse el élesen a kettőt, ugye ez volt az elvárás. Vagy hasonlóan a lehetőségek terét, múltkor is említettem ezt a példát, most is említem, az orvoslásban is láthatjuk, hogy az alternatív gyógymódok a hivatalos orvoslásnak a köréből lényegében ki vannak zárva, néha oldottabb ez a határ, néha szigorúbb, amelyek ilyen értelemben természetesen lehet művelni, lehet csinálni, de mondjuk, ha egy orvos bizonyos alternatív gyógymódok művelésére adja a fejét, akkor kockáztatja azt, hogy mondjuk más orvostársai azt mondják rá, hogy ő igazából egy sarlatán vagy egy kuruzsló. Tehát kizárják a szakmai közösségből, és ezzel ő maga egy más pozícióba kerül. Tehát meg lehet csinálni, csak esetleg az én pozícióm fog változni. Nyilván nem mindig és nem szükségszerűen van ez. Lehetséges, hogy mondjuk először az ember csak perifériára kerül, de aztán az, amit csinál, elfogadottá válik. Ha ez történik meg, akkor tehát az, ami a periférián volt elfogadottá válik, ez azt jelenti, hogy a mező szerkezete változik meg, hiszen a mező, ez Bourdieu szintén hangsúlyozza, egy történetileg létrejött valami. A lehetőségek tere történetileg alakult ki, tehát nem azt jelenti, hogy egyszer és mindenkorra így lesz. Tehát ha ezek a határterületek, vagy ilyen kívüleső területek akár be is vonhatóak a mezőn belülre. Erre is találhatunk példát, mondjuk nyilván lehet, hogy nem a legjobb példa, de a krimi műfaja is hasonló változáson esett át. Volt olyan időszak, amikor a krimi az kifejezetten tömegkulturális műfajnak számított, egy krimi író az nem számított a jelentős szerzők közé, ma már az irodalmi kánon sokkal megengedőbb a krimi tekintetében, és mondjuk olyan krimi írók, vagy krimit is írók, mint Rob Grier, vagy Thomas Pynchon, akiknek vannak krimiszerű műveik, ők abszolút az irodalmi, magas kulturális kánonnak a legfelső rétegébe tartoznak. Tehát ma már mondjuk ez, ebből nem következik, és nyilván számos más szerzőt is említhetnék, nem következik egy ilyen kizárás, vagy lebecsülés, de azt is mondhatnám, hogy persze ma már sokkal oldottabb, például a tömegkultúra és a magas kultúra közötti határ sokkal kevésbé éles, sokkal szabadabb átjárás lehet a kettő között, mint korábban volt, vagyis a mező szerkezete megváltozott, a lehetőségek tere mondjuk kitágult egy írónak, vagy egy képzőművésznek, egy alkotónak a számára, és sokkal bátrabban emelhet be bizonyos eszközöket, eljárásokat, technikákat, ötleteket, megfogalmazási vagy megformálási módokat a tömegkultúrából, mint mondjuk tehette ezt a 19. század végén. És lényegében pontosan ez Bourdieu-nek a példája, amit ő a mezőre hoz, példaként az irodalmi mezőre, az a 19. század végi modernségnek a működésmódja, és úgy látja, hogy ebben az időben két alapvető kritérium befolyásolta az íróknak a státuszát, az írók elhelyezését, tehát az írásnak a mezejét úgymond két kritérium tagolta. Az egyik az a gazdasági tőkéhez, a másik pedig a kulturális tőkéhez kapcsolódott, és mind a kettő befolyásolta azt, hogy egy-egy író hova helyeződik. És összefügg természetesen a kettő, tehát Bourdieu is ezeket egymással összefüggésben elemzi. Amennyiben azt mondja, hogy van a magas művészet, ami kulturálisan ugye egy nagy tőkét jelent, de gazdaságilag viszont hát inkább a nyomorral egyenlő. Tehát egy csekély, tőke ereje van. Míg ezzel szemben vannak a kommersz műfajok, a lektűrök, a ponyvák, a folytatásos regények, amelyek viszont gazdaságilag nagy erővel bírnak, komoly bevételt tudnak termelni mind a kiadójuk számára, mind az írójuk számára, viszont kialakult az a szerkezete a mezőnek, hogy ezeket a műfajokat nem sorolja a magas irodalomhoz, vagy a magas kultúrához, nem tekinti annak a részeként. Tehát lényegében ugye keresztbe metszi ez a két szempont egymást, vagy az egyik tekintetében nagy erőről, komoly lehetőségről beszéltünk, de akkor a másik hiányzik, vagy fordítva. Tehát ilyen értelemben alakul ki az 1880-as években elsősorban a színháznak és az irodalomnak, vagy az újságírásnak a terén a tömegkultúrának, a tömegtermelésnek és a magas művészetnek az ellentéte. Azonban a mezőnek ez a szerkezete azért érdekes Bourdieu számára, mert magyarázza szerinte, ez nyilván az ő elképzelése, az ő elmélete, az ő magyarázó modellje, és nem arról van szó, hogy ez feltétlenül így kell elfogadnunk. Sokan később vitatták, vagy legalábbis hozzátették azt, hogy azért ezt a modellt árnyalni kellene, tehát nem tekinthető egy ilyen abszolút biztos és végleges magyarázó elvnek. De Bourdieu számára azért volt fontos ez a modell, vagy azért alakította ki ezt a kettős kritériumrendszert az irodalmi mező leírására, mert ebből értelmezni próbálta, vagy értelmezni tudta az irodalmi modernségnek, vagy a művészeti modernségnek az alakulását a 19. század végén és azt követően. Úgy látta ugyanis, hogy az irodalmi mezőnek ez a szerkezete, ez újra termeli önmagát. És ilyen módon újra és újra megerősíti ezeket az elveket és ezeket a kritériumokat. Hogy történik ez az újratermelés? Alapvetően összekapcsolódik egy nemzedéki ellentéttel, és a nemzedéki ellentéten keresztül az irodalmi modernséget egy permanens forradalom jegyében teszi leírhatóvá. Az irodalmi modernség az mindig valami újra való törekvésként jelenik meg. Ennek az újra való törekvésnek az oka, hogy a fiatalabb generáció bekíván kapcsolódni, bekíván lépni ebbe a mezőbe, mondja Bourdieu, de ezt csak úgy teheti meg, ha kétségbe vonja az idősebb generációnak az értékét. Kétségbe vonja azt a kulturális tőkét, amelyet az idősebb generáció létrehozott. Tehát helyet próbál, nagyon egyszerűen fogalmazva, helyet próbál maga számára csinálni, helyet próbál teremteni. És úgy tud helyet teremteni, hogy azt mondja, hogy az idősebbek létrehoztak, az nem maradandó igazából, nem örökérvényű, hiszen ha maradandó és örökérvényű, akkor úgymond nem maradt tér, akkor lényegében befejeződött az, amit művészetnek írhatunk, akkor tökéletes minden. Tehát kétségbe vonja ennek a maradandóságát. Tulajdonképpen az idősebb generációnak a munkásságát közelíti ahhoz, ami a kulturális tőkében való részesedésből a kisebb részt jelenti, és ilyen értelemben egyébként közelíti a tömegkultúrához is, ami egyébként azt a lehetőséget is megnyitja, hogy a korábbi magas kultúrának a magas kultúrának a korábbi formái, azok akár a tömegkultúrának is erőteljesebben a részévé váljanak. Egyébként ugye ez egy kicsit a lesüllyedés elméletre emlékeztet, hogyha valaki emlékszik rá. Viszont a lényeges mozdulatát Bourdieu számára az, hogy a nemzedéki konfliktusban a fiatalabbak kétségbe vonják az előző nemzedéknek a kulturális teljesítményét, és ilyen értelemben egy újítást, egy művészeti újítást tartanak szükségesnek, és ez az állandó művészeti újítás az, ami újra termeli azt, hogy a modern művészetnek azt az elképzelést, azt a felfogást termeli újra, a modern művészet az valami nagyon magasztos dolog, nagyon pici befogadó közönséggel. A nagyon alacsony gazdasági tőkeerőt, azt ez a nagyon pici befogadó közönség vonja magával. Viszont, ha pici a befogadó közönség, kicsi a gazdasági tőkében való részesedése, akkor lehet azt mondani, hogy viszont nagyon magas a kulturális tőkéből való részesedése. Tehát az újnak valamilyen abszolút értéke lesz, és ezért a modern művészetnek a története az a mindig egyre inkább újabb és újabb művészi stílusok, felfogások bevezetését jelent, illetve úgymond ekként írható le. Tehát egy megállíthatatlan folyamata ennek az újításnak, ezért tekinthető úgy, mint egyfajta permanens forradalom. Ez a jelleg pedig Bourdieu szerint lényegében a mezőnek a szerkezetéből következik, és nem pedig azért, mert a modernség par excellence ilyen lenne, vagy feltétlenül a művészetnek a fogalma ezt akarná. A modern művészet fogalma, és az, hogy a modern művészet egy állandó újításra való igényt foglal magába, az abból a lehetőség térből adódik, amely az irodalmi mezőben irodalmi mezőként a 19. század végére kibontakozott, kialakult, tehát történetileg létrejött. És ilyen módon a modern művészetnek lehet vége, és egy idézőjelbe, hogy a posztmodern művészetnek a lényege lehet az, hogy nem újításra, hanem a hagyományra való visszanyúlásra épít, nem azt tekinti a kulturális érték tekintetében a legfeljebb valónak, ami feltétlen újat jelent, hanem azt, ami a régit tudja valami más módon összerakni. Ez a mező szerkezetének egy radikális átrendeződését jelenti Bourdieu szerint a modernség végén. Viszont a modernségben ez még értelemszerűen nem érvényesül, tehát ott az állandó újításnak a folyamatáról beszélhetünk, és ez vezet például ahhoz, hogy egyes műfajok azok mind messzebb kerülnek attól, amilyenek úgymond eredetileg voltak. Például a regény történetét egyre inkább a regénynek egyfajta klasszikus fogalmától való távolodás jelenti, és a tiszta regény, amely ugye mentes a gazdasági érdekektől, tehát ami tisztán a kultúrának a magas rögtűségét képviseli, ez a tiszta regénye szinte már semmit nem őriz abból, ami a regény eredetileg volt. szinte már minden tulajdonságától a regénynek megszabadul, amit ugye értelmez úgy a modernség, hogy így válik tisztává a regény, így lesz mentes attól, hogy az olvasók igényeit szolgálja ki és eladható legyen, de értelmezhetünk úgy is, hogy felszámolja önmagát és megszünteti a regény voltát. Ez a tiszta regény koncepció nagyon erőteljesen érvényes ugye abban a modern regényírást jellemző egyik tendenciában, mi a cselekmény kiiktatását jelenti a regényből. A regény, ami nem történik semmi, sőt aztán már szereplők se körvonalazódnak világosan a regényben, tehát mindaz, amit egy klasszikus regénytől, mint történetmondást várunk, az ebből a tiszta regény fogalomból eltűnik. És hát ennek van egy sajátos kettős értelmezhetősége, tehát ez a tisztaság, ez a tényleg a kulturális értéknek az eszenciáját jelenti, vagy pedig ez a tisztaság igazából egyfajta önfelszámoló folyamat. Akkor, amikor a modernség legalábbis vagy átalakult, vagy véget ért, és elkezdtek posztmodern kultúráról, vagy posztmodern irodalomról beszélni, akkor sokan ezt úgy értelmezték, hogy egyszerűen a modernitásnak ezt a mindent levetkezni, mindent maga mögött hagyni, állandóan újítani törekvése, ez lényegében kimerült, és már nem volt mitől elszakadni, már nem volt hova nyúlni, és ekkor egyszer csak rádöbbentek arra, hogy viszont van egy hatalmas hagyomány, amit létrehoztak, egy olyan történeti hagyomány, amire viszont vissza lehet nyúlni, és amire viszont lehet építeni. És ez a történeti hagyomány, amit magában foglalt, az ugye egy olyan dolog volt, amelyik szorosan kapcsolódott a tömegkultúrához. Hiszen a modernség, ahogy ugye mindig az újabb és újabb, a tisztább és tisztább irodalomnak, vagy a művészetnek a létrehozására törekedett, ugye egyre több mintent utasított a tömegkultúrának a gazdaságilag erős, de kulturálisan kevésbé értékes területére. Vagyis a történeti hagyománnyal együtt a tömegkultúrának a területét is mindegyre növelte. És ha úgy értelmezzük a posztmodernségnek az indulását, hangsúlyozom itt is, ez egy lehetséges értelmezés, és nem pedig egyedüli értelmezés, de ha így nézzük, egy bourdieu-i perspektívából nézzük, akkor a modernség lezárulása, a modernség, a modern újítás kimerülésével, hogy már további lehetőségek nem adottak számára, az, amit felfedezett a posztmodernitás, az nem csak a történeti hagyomány volt, hanem egyszers, mint a tömegkultúra vagy a népszerű kultúra világa is volt. És valóban a posztmodernitást épp annyira jellemzi a legkülönbözőbb korokból való elemeknek a vegyítése, a legkülönbözőbb időszakokra való történeti utalások, tehát a történeti hagyományban való egyfajta lubickolás, mint amennyire jellemzi a posztmodernitást a népszerű műfajokból származó elemeknek a beemelése vagy átemelése a művészetnek a területére. Na hát ez, amit Bourdieu-höz kiegészítésképpen szerettem volna mondani, illetve hát igazából még a múlt óra végén szerettem volna elmondani, csak akkor nem volt rá, nem maradt már rá idő, és ami még a tömegkultúrának, a népszerű kultúrának a probléma köréhez tartozott. Amiről elsősorban a mai alkalommal szeretnék beszélni, az a kulturális emlékezetnek a kérdésköre. A kulturális emlékezet meghatározása, vagy leírása, vagy megközelítése során elsősorban Jan Assmannak a munkáira támaszkodom, illetve ezekre hivatkozom. A kulturális emlékezet kutatása egy nagyon kiterjedt terület, tehát nagyon sokakra, nagyon sok más szerzőre is lehetne hivatkozni, de bevezető előadás keretében elsősorban Assmannt fogom követni. Részint azért is, mert egy frappáns, jól követhető elméletet fejt ki, és egy viszonylag könnyen érthető elméletet, legalábbis az én megítélésem szerint, de ezt majd ti eldöntitek. Az a szempont, az a nézőpont, amely felől Assmann a kultúrához, illetve a kulturális emlékezethez közelít, az nagyon nagy mértékben a konnektivitásnak, a problémája, vagy a koherenciának a problémája, vagy szempontja. Vagyis az a kérdés, hogy az a kérdés Ászmennak, hogy hogyan kapcsolódnak össze a dolgok kultúrává. Kultúrává, ami magában foglal kulturális tudást, kulturális emlékezetet. Tehát ez az összekapcsolódás, összefüggés, konnektivitás vagy koherencia, ennek a formái izgatják igazából Ászmennt. És a kultúrát tulajdonképpen úgy tekinti, mint alapvetően egy konnektív, tehát egy összekötő struktúrát. A kultúrát úgy tekinti, hogy a különböző elemek összefüggését hozza létre. Oly módon azonban, hogy ennek jelentése is van, jelentés is fakad ezekből az összefüggésekből. Tehát jelentéssel teli, jelentéssel bíró összefüggést alkotunk, akkor, amikor kultúrát hozunk létre. Ennek, tehát ezeknek a jelentéssel teli összefüggéseknek legalább két területéről kell beszélni, vagy lehet beszélni, nyilván még sok más is mondható, de két területet kell mindenképpen kiemelni. Az egyik az egy szinkron vonatkozása, a szinkron, vagyis jelen idejű vonatkozása a kulturális konnexióknak, összekapcsolásoknak, az lényegében a társadalomnak a létrejöttét, a társadalom megalkotását jelenti, azt, hogy az egyes emberek egymással kapcsolatra lépnek, és ezek az emberek közötti kapcsolatok, ezek szabályozottak, vagyis nem esetleges az, hogy milyen viszonyuk van az embereknek, hanem különböző szerepminták szerint, különböző minták szerint rendeződnek el. És ahhoz, hogy emberek egyszerű csoportjából társadalom legyen, ahhoz szükséges az, hogy ezeknek az embereknek a cselekvéseit össze kell hangolni. Tehát mondjuk nem mindenki ugyanazt csinálja, és legyenek olyan dolgok, amik meg senki nem csinál, hanem el kell osztani akár a szükséges feladatokat is, ki kell osztani bizonyos szerepeket. Tehát az embereknek a tevékenységét össze kell hangolni. Meg hát persze ebbe az összehangolásba tartozik az is, hogy az sem feltétlen jó, ha egymást kezdik mondjuk gyilkolni vagy megenni. Tehát meg kell teremteni az együttélésnek és együttélésnek a lehetőségét és azt, hogy ez az együttélési forma ez tartósnak bizonyuljon és ne csak időlegesnek. Tehát van a konnektivitásnak egy ilyen egyszerű elemi társadalmi formája. Ez hoz létre valóban egy csoportot, egy olyan csoportot, ami csoportkohézióval, csoport összetartó erővel bír. De nem csak ez az, amelyről beszélni kell, tehát nem csak a cselekvésnek a teréről, hanem van a társadalmi vagy kulturális összefüggéseknek egy diakrón, tehát időbeli aspektusa is. Ez pedig a jelennek a kapcsolata a múlttal és a jövővel, értelemszerűen. Tehát ez jelenti az időbeli összekapcsolás, és ez az, amiben a kulturális emlékezet döntő szerepet játszik. Nyilván ezek analitikusan szétválasztható szempontok, tehát egyik sincs igazából a másik nélkül. Tehát nyilván a társadalmi cselekvések összehangolása nem lehetséges emlékezet nélkül, tehát semmiképpen nem szembeállítani kell ezeket az aspektusokat, de más jellegűek ezek a viszonyok, más jellegűek ezek a kapcsolatok. És ilyen értelemben a kulturális emlékezet szorosan ahhoz a viszonyrendszerhez kapcsolódik, amely a jelent belefűzi a történelemnek a folyamatába, a jelent belefűzi a múlt és a jövő által kifeszített időbeli folyamatba. Tehát kicsit másképpen a múltnak, a tegnapnak és a jelennek, a mának a folytonosságát teremti meg a kulturális emlékezet, és ezen keresztül a kulturális konnektivitás. Tehát maga kulturális kohézió, ha így jobban tetszik. És ahhoz, hogy ez a kulturális emlékezet létrejöhessen, érdemes megkülönböztetni különböző emlékezeti formákat. Van három alapvető emlékezeti forma, amelyekre tulajdonképpen a kulturális emlékezet mint egy negyedik formaként ráépül. Tehát azt már négy formáját, négy módját különíti el az emlékezésnek, és ezek közül a negyedik, a kulturális emlékezet feltételezi a többit. A többire épül rá a kulturális kohéziónak a szemantikai modellje. Melyek ezek az emlékezeti módok, emlékezeti formák? Az egyik legegyszerűbb emlékezeti forma az a mimetikus emlékezet Assmannál. A mimetikus emlékezet az lényegében az utánzást jelenti. Tehát a mimesis, vagyis utánzást jelent. Mimetikus emlékezet nem más, mint hogyha látunk bizonyos cselekvéseket, akkor ezeket bizonyos keretek között képesek vagyunk utánozni, és ezen utánzás nélkül megtanulni, eltanulni. Ugye ez a legkisebb kortól kezdődően jelen van, mint lehetséges emlékezeti minta, de az életünk egészében megmarad, tehát a rutinok azok tipikusan ilyen mimetikus emlékezeti formáknak, különböző szokásokat ilyen emlékezeti formáknak tekinthető. Szintén nagyon egyszerű emlékezeti formát jelent a tárgyi emlékezet, amely egyszerűen arra utal, hogy van a környezetünknek, az életvilágunknak egy tárgyi azonossága. Tehát, hogyha egyik nap elmegyünk valahova, és két nap múlva visszatérünk, akkor arra számítunk, hogy ahova visszatérünk, az két nap múlva is nagyjából hasonlóan fog kinézni. Hát vagy nem, de az egy másik kérdés. Arra számítunk, hogy jó esetben igen. Vagy hasonlóképpen, hogyha este lefekszünk aludni, akkor azt reméljük, hogyha reggel felébredünk, akkor körülbelül ugyanolyan körülmények között ébredünk fel, és nem valahol teljesen máshol találjuk magunkat. De a tárgyi emlékezetnek azért vannak olyan formái is, amelyek már egy összetett társadalomhoz kapcsolatban, tehát nem ennyire elemi formák. Ez mondjuk egy városnak a térképe, térbeli elrendeződése is tartozhat ide, de a tárgyi emlékezet formái közé tartoznak mondjuk a köztéri szobrok is, amelyek tárgyi elemként állandóak, vagy ugye leszámítva azokat az eseteket, amikor szobrokat döntenek le, állandóak, és egyúttal jelentéssel bírnak, tehát van egy erős szemantika, és ezen keresztül láthatóan van egy erős kulturális aspektusuk is, de tárgyi elemként is meghatározóak, akár tájékozódás segítő elemként is meghatározóak lehetnek. Ugye politikai változásokhoz pedig gyakran kapcsolódik a szobroknak a ledöntése is, illetve az eltávolítása, tehát ez kiemeli persze a szimbolikus kulturális funkcióját. Tehát a tárgyi emlékezet legalapvetőbben viszont a környezetünknek az azonossága, vagy változatlansága, bizonyos keretek között értett változatlansága. Mindezeknél, tehát a mimetikus és a tárgyi emlékezetnél már összetettebb emlékezeti formát jelent a kommunikatív emlékezet. A kommunikatív emlékezet az alapvetően nyilván a különböző szóbeli, részint metakommunikatív interakciókat, kölcsönös érintkezéseket jelenti. Tehát alapvetően a szóbeli hagyományt jelenti a kommunikatív emlékezet. Ennek kapcsán beszél Assmann arról, hogy a kommunikatív emlékezet kiterjedésének viszont határozott korlátai vannak. Assmann szerint a kommunikatív emlékezetnek a felezési ideje az körülbelül 40 évre tehető, vagyis nagyjából 80 év az időbeli távlat, ahonnan még személyes beszélgetéseken alapuló emlékezetünk lehet. Tehát, hogyha valaki ugye a nagyszüleivel, vagy jó esetben a dédszüleivel tud beszélgetni, akkor úgy körülbelül 80 év, kicsit több is akár persze, ahonnan még olyan emberektől tud hallani az eseményekről, akik átélték azokat, akik jelen voltak. Tehát az közvetlen személyes tapasztalattal tud a beszélgetések során találkozni. De ugye hát a 120 év az már egy már nehezebben elérhető korlát lenne. Tehát nagyon erős biológiai korlátja van annak, hogy a kommunikatív emlékezet az időben meddig terjed ki, legalábbis olyan értelemben, hogy személyes tapasztalatokon alapulva meddig terjed ki. Mert persze régebbi családi történeteket lehet hallani a kommunikatív emlékezeten keresztül is, vagy akár történeti emlékeket, de azok már ugye másod, harmad, negyed kézből származó információk, tehát ilyen értelemben más a státuszuk, mint a személyes emlékeken, a történelem személyes megélésén alapuló kommunikatív hagyományozódásnak. Ezért tehát a kommunikatív emlékezet az alapvetően a közelmúlthoz kötődik, és van egy erős nemzedéki jellege, tehát hogy melyek azok a felmenőink, akikkel még találkozhatunk. És vannak azok, akikkel pedig már személyesen nyilvánvalóan nem érintkezhetünk. Tehát van egy nemzedéki jellege is. Emellett a kommunikatív emlékezetnek általában sajátossága, hogy köznapi jellegű, alapvetően a kommunikatív emlékezet bár megőrizheti nagy történelmi eseményeknek a hatását, de ezt a hatást is, mint az egyes ember életére tett hatást őrzi meg. Tehát általában a kommunikatív emlékezet az olyasmit őriz, ami személyes jellegű, illetve a mindennapokhoz kapcsolódik, és ritkán van az, hogy a nagy történelmi eseményeket, a nagy politikának az eseményeit őrizné meg. Persze nyilván ilyet is, ez is elképzelhető, de ezeket is ugye a személyes hatásokon keresztül, tehát mondjuk a második világháborúra gondol valaki, akkor nyilván nem a, vagy valószínűleg, hogy nem a különböző nagyhatalmi tárgyalásoknak, vagy a hadműveleteknek a emlékezete az, amit megőriz az, akivel beszél, hanem a sokkal konkrétabb tapasztalatok, vagy azt, hogy valakit katonának vittek el, vagy azt, hogy valamelyik fronton milyen harcokon esett keresztül, vagy az, hogy a holokausztot hogy élte meg, vagy hogy élte túl, vagy az, hogy itthon, a hátországban mondjuk hogy élte meg az, hogy ott milyen körülmények uralkodtak, milyen nehézségek voltak, vagy hogy élte meg a háború után, mondjuk, akár az ostromot, a háború végét mondjuk Budapesten, vagy hogy élte meg a háború utáni újjáépítést. De ezeket ugye a személyes emlékeken keresztül fogja közvetíteni az, aki ezekről beszél, és nem pedig arról fog beszélni, hogy a nagyhatalmak itt hogyan ültek le, vagy ezek a tábornokok hogyan döntötték el, hogy melyik fronton kellene mondjuk támadást intézniük, vagy hogyan csoportosítsák át az erőiket. Persze nyilván vannak azok, akik mondjuk éppen ezt élték ugye meg, de ők vannak kevesen. Tehát a többség nem az, aki a háborút irányította, vagy a legmagasabb politikai vagy katonai szinten vett részt. Tehát az emlékezete az inkább az egyéni, a személyes, az ilyen értelemben köznapi emlékezet lesz. Ehhez szorosan kapcsolódóan a kommunikatív emlékezetet bizonyos mértékig egy egyenlő részesedés jellemzi. Természetesen nem teljesen. Tehát nyilván a háború esetében is más-máshova kerül, más mértékben tapasztalja meg az eseményeket, és hasonlóképpen más történelmi eseményeknél is így van. De azért az emberek többségénél nincs olyan nagyon nagy különbség abban, hogy miket tapasztalhat meg, hanem körülbelül ez egy hasonló körben mozog. Tehát a kommunikatív emlékezésnél inkább az egyenlő részesedésnek az elve munkál. És ez az egyenlő részesedés, ez abban is megmutatkozik, hogy többekkel beszélhetünk. Tehát a kommunikatív emlékezetben nem csak a saját felmenőinkkel állhatunk szóba, hanem természetesen távolabbi rokonokkal, távolabbi ismerősökkel, akár felkereshetünk embereket. Tehát van egy mozgásterünk, hogy megkeressük azokat, akik tudnak mesélni nekünk a múltról, és ezért összességében az a kommunikatív tudás vagy hagyomány, amelyben részesedünk, az általában úgy nagyjából egyenlő vagy konvergál. Nincsenek közte, vagy nem feltétlenül vannak közte radikális különbségek. Tehát ennyiben is egyenlő részesedés elve határozza meg. Lehetne másképpen is fogalmazni, tehát valaki mondjuk egy kis falura gondol, és ugye ott az, hogy valaki ne hallja meg előbb-utóbb azt a pletykát, ami valakiről elterjed, az nehéz elképzelni. De ugye Karinti a budapesti kávéházakban folytatott ugye egy hasonló kísérletet, hogy a vicc terjedési sebességét meghatározandó, elmesélt ugye egy viccet egy budai kávéházban, aztán elment egy pestibe, és azt várta, hogy mikor mesélik el neki ugyanezt a viccet, amit ő korábban Budán mesélt el, és amikor neki is elmesélték, azt mondta, hogy ez alapján meghatározható, hogy mennyi idő alatt jut el a vicc az egyik kávéházból egy másik messzebbi kávéházba. Tehát ugye ez az egyenlő részesedésnek az elve, vagy a mozgatórugója a kommunikatív emlékezetnő. És egy ehhez kapcsolódó sajátosság, kommunikatív emlékezet általában magától terjed. Magától terjed, ez most nem azt jelenti, hogy nem kell elmesélni, hanem azt jelenti, hogy nincsenek intézményes formái annak, ahogyan a kommunikatív tudás, vagy a kommunikatív emlékezet elemei azok szétterjednek. Tehát nem egy ilyen tudatos megőrzési szándék vezérli az embereket. Persze néha vannak intézmények, akiket ugye pletykafészeknek hívunk, de általában nem ilyen típusú szándékolt, hát még egy pletykafészek sem szándékolt módon terjeszti a dolgokat azért, hogy azok fennmaradjanak, vagy hát bizonyos esetekben rossz indulatból teheti ezt, de sokkal inkább nem ilyen típusú motivációk működnek emellett. Tehát nem, nincs rászorulva egy intézményre, amely garantálja ennek a kommunikatív emlékezetnek a fennmaradását. Ez persze a problémája is lehet, tehát amikor azzal szembesülünk, hogy lenne, érdemes lenne valamit megőrizni, érdemes lenne megörökíteni, de az már egy más típusú emlékezeti forma. Ahhoz már valamit meg kell lépni, mondjuk ha valakinek van egy idős családtagja, aki nagyon sok mindent mesél, és akkor az emberben úgy fölvetődhet az a gondolat, hogy lehet, hogy ezt le kéne írni, vagy föl kéne venni mondjuk azt, amit ő elmond, hiszen már ugye idős, és hamarosan meg fog halni, és azzal azok a történetek, amiket elmesél, el fognak veszni, vagy csak ugye a család emlékezetében fognak tovább élni. De hogy itt két különböző emlékezeti formáról van szó, az talán az is mutatja, hogy ezt a lépést viszont nehéz megtenni. Tehát nagyon sokakban valószínűleg fölébred ez az elgondolás, hogy ezt meg kéne örökíteni, és nagyon kevesen vannak, akik el is jutnak viszont odáig, hogy ezt megörökítik. És ez nem valami személyes nem törődömségnek a következménye, nem is annak, hogy ez valami nagyon komoly erőfeszítést igényelne, nem annak, hogy két eltérő típusú emlékezeti rendszernek az egymásba fordításáról lenne szó, ami közel sem egy olyan triviális eljárás, mint hogy az ember elsőre ezt gondolná. Na mindegy. Tehát ezek a jellemzők mondhatók el, talán vagy így foglaltok össze az, ahogyan ezt van, a kommunikatív emlékezetnek a jelenségét leírja, vagy ezt az emlékezeti formát leírja. És a kulturális emlékezetet pedig ennek a eminens formájában, a legkirívóbb formájában olyan mozzanatok különböztetik meg a kommunikatív emlékezettől. A kulturális emlékezet az a távolabbi múltra is kiterjed, a kulturális emlékezetnek részét képezi a mítosznak a hagyománya, vagy a történelem, tehát nem záródik le a kulturális emlékezet a közelmúltnál, sőt elsősorban nem a közelmúlt, hanem a távolabbi múlt, az eredetnek, a kialakulásnak a vidéke az, amely középpontjában áll. Ezzel szoros összefüggésben ünnepi jellege van a kulturális emlékezetnek, tehát ha a kommunikatív emlékezet köznapi volt, akkor a kulturális emlékezet olyan értelemben ünnepi, hogy a kiemelkedő eseményeket, a kiugró dolgokat őrzi meg, hagyományozza át. Persze ez nem szükségszerű, ugye, de ha arra gondol valaki, hogy a történelmi tanulmányai során mit tanult, akkor elsősorban ugye, a kiemelkedő eseményeket tanulta, hogy ez helyese vagy sem, ez egy másik kérdés, de jelzi azt, hogy a történelmi emlékezet, mint a kulturális emlékezet egyik formája, a nagy eseményeket tüntette ki, úgymond jelentős, számos ember életére ható eseményeket tüntette ki. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk ünnepinek, de olyan értelemben is mondhatjuk ünnepi emlékezetnek, hogyha az ünnep az valamilyen módon az identitásnak, az önazonosságnak a megélését jelenti, az eredethez való kötődést jelenti. Tehát a honnan jövünk kérdésére adott választ, mint mondjuk a legegyszerűbb ünnepi forma a születésnap, amely mégiscsak a születéseményhez kapcsolódik, és ezen emellett pedig az identitásnak a bizonyos értelme ünneplését vagy megerősítését is jelenti, hiszen mégiscsak én vagyok akkor a középpontban. Tehát az ünnepi emlékezet abban az értelemben is, nem feltétlenül csak abban, hogy a nagy dolgokat emeli ki, abban az értelemben is, hogy tehát az identitásnak, az önazonosságnak, illetve az eredetnek, a fogalmához, ennek a fölidézéséhez, újraéléséhez kapcsolódó emlékezeti formáról van szó a kulturális emlékezet esetében. A kulturális emlékezet viszont általában nem olyas valami, ami magától értetődő lenne, mert a kulturális emlékezet által hordozottakat el kell sajátítani. A kulturális emlékezetben való részesedésnek a formáit el kell sajátítani. Tehát nem úgy születünk meg, nem úgy növünk fel, hogy a kulturális emlékezetet a maga tág horizontjában ismernénk. Persze a kommunikatív emlékezet nagyon sok mindent közvetíthet belőle, de az csak egy nagyon csekély része még mindig annak, amit kulturális emlékezetnek nevezhetünk, tehát ennek az ünnepi, szimbolikus, régmúltat is magába foglaló emlékezeti formának. Tehát elsajátítást tesz szükségessé, ehhez szorosan kapcsolódóan eltérő részesedés az, amit elérhetünk benne. Ki kevesebbet, ki többet sajátít el a kulturális emlékezetből, és ez bizony kulturális különbségek kialakulásához vezet, vagy műveltségi különbségek kialakulásához. Más megfogalmazásban, míg a kommunikatív emlékezet az egy közösségre vonatkozott, a kulturális emlékezet olyan differenciálódást jelent, vagy olyan következménnyel jár, amely az elit kialakulásához vezet. Tehát a kulturális emlékezet elsősorban az elithez kapcsolódik, amely ennek a kulturális emlékezetnek a letéteményese, a hordozója és az őrzője. És sokszor ez valóban a kulturális emlékezeti formáknak a őrzését és gondozását jelenti az elit részéről, tehát az elit kialakulásának a folyamata az részben úgy írható le, mondjuk a korai társadalmaknál, hogy szükség van olyanokra, akik a kulturális emlékezetet életben tartják, akik képesek archiválni, és képesek ezeket az archivált emlékeket kiolvasni és a jelen számára megmutatni. Tehát szükség van a kultúrának úgymond az őrzőire, és a kultúrának ezek az őrzői tekinthetők kulturális értelemben az elitnek. Tehát ami lényeges, az mindenképpen az, hogy tehát a kulturális emlékezet egy differenciálódással jár együtt, tehát megkülönböztetés lehetőségét hozza, szemben a kommunikatív emlékezethez, ami az egyenlő részesedésnek a jellemzőjével tüntethető ki. És persze az, hogy el kell sajátítani, és őrizni kell, és meg kell örökíteni, ez azt is jelenti, hogy ezen gondozás során a kulturális emlékezet az egy irányított emlékezeti formát jelent, tehát nem magától öröklődik át, hanem szükség van tudatos cselekvésre, tudatos eljárásokra, tudatos megőrzésre van szükség, ahhoz, hogy ne felejtődjék el a kulturális emlékezet. Nyilván ennek a tudatos megőrzésnek a legalapvetőbb formáit, vagy legfontosabb formáit jelenti például az oktatás maga, mely az elsajátítás lehetőségét biztosítja, és amely nyilvánvalóan erőteljesen irányított formát jelent, ugye nem a diák dönti el azt, hogy mit szeretne tanulni. Ez a fajta irányítottság, tehát az, hogy a kulturális emlékezet az nem magától öröklődő, hanem gondozott, irányított emlékezeti forma, ez pedig szoros összefüggést teremt kulturális emlékezet és hatalom között is. Kulturális emlékezet megőrzése függvénye lehet hatalmi szándékoknak, tehát, hogy mi maradjon fent, és mi ne maradjon fent. Yeah. például diktatúrák ugye nagyon komoly gondot tudnak fordítani arra, hogy bizonyos dolgokat kitöröljenek, ne engedjenek, vagy megpróbálják azt, hogy ne őrződjék meg. Ugye, mint a fényképek retusálása esetén, ugye fényképekről bizonyos személyek eltüntetése esetén, mintha nem valósultak volna meg bizonyos találkozások, vagy bizonyos események. Tehát maga a hatalom, az befolyásolhatja azt, vagy törekedhet egy befolyásra a tekintetben, hogy mi marad fenn, illetve másik oldalról az, hogy mi marad fenn, az pedig hatalmat gyakorol rajtunk, tehát ami fennmaradt, amiben részesedhetünk, amit elsajátítunk, az bizony korlátozza a mi tudásunkat és a mi lehetőségeinket is. Tehát ilyen értelemben a kulturális emlékezetnek van egyfajta hatalma, egy befolyása is az életünket, illetve a gondolkodásunkat tekintve. Talán ezen a ponton fontos hangsúlyozni azt, hogy az emlékezeti formák, azok minél inkább haladunk a kulturális emlékezet felé, annál inkább közösségi, társadalmilag meghatározott emlékezeti formát jelentenek. Nem csak a kulturális emlékezet, természetesen már a kommunikatív emlékezet, sőt, bizonyos mértékig a tárgyi, illetve a mimetikus emlékezet is közösségileg meghatározott. Tehát az emlékezés folyamata, az emlékezés az nem csak az individuumnak, nem csak az egyénnek a cselekvését jelenti, nem csak egy individuális tudati folyamatot jelent, hanem főleg ugye az összetettebb formáiban olyan folyamatokat, amelyek társadalmilag feltételezett, társadalmilag befolyásolt folyamatok is. Tehát a közösséghez tartozó folyamatok, mind a kommunikatív emlékezet, mind a kulturális emlékezet, vagy különösen a kulturális emlékezet, az közösségi természetű emlékezet, közösségi kollektív emlékezet, ha tetszik. Emellett pedig, utóbb már érintettem, hogy az emlékezet valójában magában foglalja a felejtést is. Tulajdonképpen felejtés és emlékezet egymással szorosan összefüggő két mozzanat. Igazából emlékezés nincsen felejtés nélkül, tehát a felejtést is tekinthetjük úgy, mint az emlékezetnek egy funkcionális hozzátartozóját. A felejtés az, ami például lehetővé teszi, nem csak negatív, tehát a felejtést nem csak negatív oldalról tekinthetjük, hanem a felejtés teszi lehetővé bizonyos emlékeknek, bizonyos eseményeknek a kiemelését is. A felejtés révén válik valami kitüntethetővé, míg más pedig esetlegesnek bizonyul, egyszerűnek, vagy kevésbé hatékonynak, hatásosnak bizonyul. Tehát a felejtés az konstruktív módon vesz részt az emlékezet folyamatában. Tehát soha nem iktatható teljes mértékben ki, és ugyanúgy, ahogy az emlékezés társadalmilag meghatározott, ugyanúgy a felejtésnek is erős társadalmi összefüggései, társadalmi kötődése van. Ezért az emlékezetben, bármelyik emlékezeti formában nem a múltnak a maga valóságában, maga teljességében való megőrzése történik, hanem az emlékezés az mindig a múltnak bizonyos formában való létrehozását, újrateremtését jelenti. De amikor az emlékezet újrateremti a múltat, akkor egy bizonyos aspektusát teremti újra a múltnak. Nem a múltat hozza létre, mint olyat, hanem a múltnak egy modelljét, a múltnak egy változatát hozza létre, és ez egy természetes sajátossága az emlékezetnek. Ez nem megint nem hiányossága az emlékezetnek, az emlékezet működéséhez tartozik, a múltnak egy formáját hozza létre. Múltat ilyen értelemben tehát újra teremti. Ez az újrateremtés pedig szorosan összefügg azzal egyébként, hogy az emlékezés az nem egyszerűen a múltnak a jelenbe való beemelése, hanem az emlékezés mindig olyan funkció, és ugye a kulturális emlékezet elején ezt hangsúlyoztam, fogalmának az bevezetésekor hangsúlyoztam, ami összekapcsolja múltat, jelent és jövőt. De ez az összekapcsolás ez azt is jelenti, hogy az emlékezet a jelen kérdéseire keres válaszokat a múltban. Tehát az emlékezetet nem a múlt mozgatja igazából, hanem a jelen az, ami ösztönzőként mozgatja az emlékezetet, és ezért, amit az emlékezet létrehoz, mint múltat, újra, ahogyan újra teremti a múltat, az szorosan összefügg a jelennek az érdekeltségével, a jelen érdeklődésével. Ha a jelen érdeklődése megváltozik, más irányba fordul, akkor a múltból mást fog előhozni. Másképpen, máshogyan fogja újra teremteni magát a múltat. Mást fogunk látni a múltban, ha tetszik. És ez pedig szintén összekapcsolódik a jövőnek a kihívásával. Tehát, hogy a jelen kérdései azok a kérdések, elsősorban a jövőből érkező kérdések, és a jövő nyitottságából adódó kérdések, a jövő irányában való nyitottságot jelentő kérdések. Tehát azért kérdések, mert a hogyan tovább problémájával függenek össze. És nem feltétlenül explicit módon, hogy most A vagy B lehetőséget választjuk, de kérdés a jelenben, mert még nem találtunk rá választ, és ezeket a válaszokat, válaszlehetőségeket kutatjuk, amelyek majd a jövőben megvalósulnak, vagy más esetben, vagy jobb esetben néha nem valósulnak meg a jövőben. Esetleg kifejezetten bizonyos jövőbeli lehetőségek elkerülését célozza az emlékezet, bizonyos események megvalósulásának, vagy megismétlődésének az elkerülését. Tehát mindebben a tekintetben az emlékezetet a jövő is épp úgy mozgatja, a jövőnek a kérdései mozgatják a jelenen keresztül a múlt felé, és nem pedig a múlt az, amiből az emlékezet a jelen irányában úgymond halad. És nagyjából ezek azok a mozzanatok, azok a szempontok, amelyek mentén Assmann beszél a kulturális emlékezetről. De a kulturális emlékezetnek is több formáját tárgyalja Assmann. Alapvetően két forma közötti átmenetről beszél, amikor a kulturális emlékezetet tárgyalja. Mind a kettő kulturális emlékezet, de más-más típusú kohéziót hoz létre. Eddig a kohéziónak, a koherenciának, a konnektivitásnak az általános formáiról beszéltem, általános szempontokat adtam, de vannak történetileg változó szempontjai is. Amit az a változás, vagy az egyik jelentős változás, amelyet Assmann leír, az a rituális koherenciából a textuális kohézióba való átmenet. Tehát két, ha tetszik, paradigmáját különbözteti meg a kulturális emlékezetnek, amit eltérő dolgok szerveznek. A kulturális emlékezetnek az egyik paradigmáját a rítus szervezi, vagyis ekkor a társadalom kohézióját, koherenciáját a rítusok teremtik meg, tehát egy rituális kohézió valósul meg, vagy érvényesül. A kulturális emlékezetnek pedig egy másik formáját a textusok, vagyis a szövegek biztosítják, tehát egy textuális kohézió, vagy koherencia az, amelyről ez esetben beszélhetünk. Nyilván ez egy időbeli váltást is jelent. Assmann szerint a textuális koherencia, textuális kohézió megjelenése az írásbeliséghez kötődik, hiszen ugye szövegekhez kapcsolódik, tehát azokhoz a kultúrákhoz kötődik, amelyek írásbeli kultúrák, és annál erősebbé válik a textuális kohéziónak a szerepe, minél nagyobb az írásbeliség szerepe egy kultúrán belül. Ugye a közelmúltnak a kultúrájában döntő, óriási jelentősége volt a textuális kohéziónak, nem kis részben azért, mert az írástudás aránya ugye radikálisan nőtt a 19. és 20. század folyamán, tehát lényegében mondjuk az euróatlanti kultúrkörben tulajdonképpen majdhogy nem megszűnt az analfabetizmus jelensége. Ez pedig azt jelentette, hogy tehát a társadalom, a kultúra textuális összetartó ereje a sokkal nagyobbá vált, mint mondjuk akár korábbi évszázadokban, mint mondjuk a középkorban például, ahol ugyan szintén nagyon nagy szerepe volt a hagyomány textuális őrzésének, vagy a kulturális emlékezet textuális formájának, de csak az elit volt írástudó, és nem pedig a társadalom egészen. Ugye azért beszélhetünk erről a közelmúltig, mert kérdés, hogy a úgynevezett digitális korszak ez milyen mértékű változást hoz ebben, tehát mennyiben változtatja meg a textuális kohéziónak a formáit. Ugye ez egy jelenben is zajló változás tulajdonképpen, és megoszlik a különböző kutatók kérdése a tekintetben, hogy ez egy radikális fordulatot fog hozni, vagy pedig nem. Én is majd mai alkalommal már bizonyosan nem, de majd fogok beszélni a Gutenberg galaxis végét illető elképzelésről. De ezt majd akkor. Erről Assmann így ebben a formában nem szól. Ő egyiptológus volt, tehát őt igazából az írásbeli kultúrák kialakulása izgatta, és ezért a korai kultúrák megváltozását írta le úgy, mint a rituális kohézióból egy textuális koherenciába való átmenetet, vagy megváltozást. Na, mit jelent az egyik, és mit jelent a másik emlékezeti forma? A rituális emlékezeti forma az nagyon szigorúan rögzített emlékezeti forma, mely alapvetően a ritusoknak az ismétlését jelentette. Ja, neve is erre utal. A ritusok nem rendelkeztek írott forgatókönyvvel értelemszerűen, vagy nagyon, tehát alapvetően nem rendelkeztek, és ezért a ritusok fennmaradása az a pontos ismétlésre volt ráutalt. Tehát a ritusokat pontosan kellett újra és újra ismételni, és ez biztosította a ritusok változatlan fennmaradását. Persze ez nagyon nagy kockázatot is jelentett, mert egy ritust, vagy bármi mást ugye pontosan ismételni nagyon nehéz, és valóban nagyon sok változás is következett be a pontos, a rögzített ismétlés hiánya vagy megingása folytán. Alapvetően tehát a rituális koherencia által irányított kulturális emlékezet középpontjában a megőrzésnek a feladata áll. A megőrzés volt a legfontosabb tevékenységi forma, amelyet el kellett látni. Ezzel szemben a textuális kohézió egy olyan hangsúlyáthelyeződést jelentett, amikor a szöveg az úgymond már fizikailag állandó volt, vagy adott volt. Tehát azt nem kellett újra és újra megismételni. Persze bizonyos mértékig igen, tehát tudjuk, hogy a kódex másolás az arról szól, az mint egy ilyen rituális módon zajlott, különösen akkor egyébként, ha mondjuk a kódex másoló szerzetes nem beszélte azt a nyelvet, amelyről másolt például, ami nem egyszer fordult elő. Tehát ennek van egy rituális aspektusa, de ennek ellenére, ha a szöveg megőrződik, mint valami állandó, mint egy fizikailag adott tárgy, akkor megnyílik annak a lehetősége, hogy a középpontban immár ne a megőrzés ténye legyen, ne a megőrzés görcsös igyekezetek határozza meg a cselekvést, hanem kérdéssé, feladattá az értelmezés váljon. A megjelenítés, a jelenben való megjelenítés váljon. Tehát nem az a fontos, hogy pontról pontra rögzítetten megismételjem, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudom a jelenben megjeleníteni. Ezt másképpen úgy is föl lehet tenni, hogy egy olyan történelmi tapasztalatnak a lehetősége bontakozik ki, amelyben a jelen kérdései változhatnak, és ugyanazok a szövegek más és más módon tudnak válaszolni a jelennek a kérdéseire. Tehát a megjelenítésnek a szabadsága egyúttal a történelmi változásnak a lehetőségét nyitja meg. Ilyen értelemben a kulturális emlékezet textuális formái azok alapvetően hermeneutikai feladatot jelentenek. A hermeneutikai feladat pedig azt jelenti, hogy az értelmezést róják feladat. Ugye a hermeneutika, az értelmezésnek a tudománya vagy művészete, az, hogy tehát a textuális emlékezet hermeneutikai feladatot jelent, az azt jelenti, hogy a szövegek értelmezését jelöli ki alapvető feladatként. Természetesen ja, a szövegek esetében, amikor a szövegek fennmaradásáról beszélünk, akkor mindig nyomatékosan jelen van az, hogy ez tényleg olyan, ami elveszíti a közérthetőségét sokszor. Tehát a régebbi szövegek azok előfeltételezik azt, hogy vannak kompetens értelmezők, és ez a kompetens értelmezői réteg ugye az írástudó elitnek a rétege. Tehát az, aki valóban ért a szövegeknek a megszólaltatásához és értelmezéséhez. Másfelől, amikor az ismétlés visszaszorul és az értelmezés kerül előtérbe, akkor ez persze azzal is jár, azzal lehetőséggel is jár, hogy azoknak a szövegeknek a köre, amelyeket értelmeznek, az változhat. Magában hordozza azt a veszélyt, hogy esetleg bizonyos szövegek kiesnek az értelmezett szövegek közül, lényegében ilyen értelemben eltűnik az emlékük, vagy háttérbe húzódik az emlékezetük a kulturális emlékezet terénumán. Míg más szövegek, amelyek újabb és újabb értelmezéseket generálnak, azok pedig a kulturális emlékezet centrumába helyeződnek. De amennyiben ezek a szövegek nem semmisülnek meg, tehát nem tűnnek el nyomtalanul, hanem a fizikai hordozójuk képes valamelyest ezeknek a szövegeknek a legalább részleges megőrzésére, az viszont mindig magában rejti a lehetőséget, hogy ez a viszony centrumnak és perifériának a kulturális emlékezetet tagoló rendje, tehát hogy mi az, amit sokat értelmezünk, és mi az, amit nem értelmezünk, ez megváltozhat. És az, ami sokáig ugye az értelmezés középpontjában, vagy olvasás középpontjában állt, az elveszítheti a jelentőségét, és helyette olyan szövegek, amelyeket elfeledtek, vagy akár elveszettnek hittek, azok pedig központi jelentőségre tehetnek szert. Tehát a textuális emlékezetnek, a kulturális emlékezet textuális formájának a jellegéből adódóan van egy olyan sajátossága, hogy nem csak az értelmezések változnak, hanem a szövegeknek a rendje is változik. Másképpen fogalmazva, a textuális emlékezet fölveti a kánonnak a problémáját, vagy másképpen a kanonizáció folyamatának a problémáját. Azt, ahogyan bizonyos szövegek kitüntetetté válnak, fontos szerepre tesznek szert, mértékké válnak, az életnek a mércéjévé válnak, vagyis kanonizált szövegekké válnak, míg más szövegek pedig nem képezik részét a kánonnak, vagyis nem képezik részét a sokat olvasott, nagyra becsült szövegeknek, és fölvetődik az a lehetőség, hogy ez változhat is, akár. Nem feltétlenül állandó, hiszen lehet, hogy a kánoni szövegek azok mond kiesnek a maguk kánoni pozíciójából. Az a kérdés tehát, a továbbiakban szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, az a kulturális emlékezet textuális formáján belül a kánonnak a kérdése. A kánon alapvetően két funkciót valósít meg, vagy két funkciót tulajdonítható a kánonnak. Nyilván ennél még jóval több, de én kettőt fogok kiemelni. Az egyik funkciója a kánonnak az, hogy orientál, tehát tájékozódási vagy viszonyítási pontot jelöl az, hogy mi az, ami a kánon részét képezi. Ez még akkor is igaz, ha nagyon sokszor a kánont nem szeretjük vagy vitatjuk, de ekkor is a kánon képezi azt a viszonyítási pontot, ami vitatottá válik, amit meg lehet kérdőjelezni. Kvázi a kánon az, amit ilyen esetben is újra lehet értékelni. Tehát a kánon ebben az értelemben is egy viszonyítási vagy orientációs pontot jelent. Másik oldalról pedig a kánon ugye szoros összefüggésben továbbra is azzal, hogy a kulturális emlékezetnek a formájáról vagy egyik funkciójáról beszélünk, a kánon szorosan összefügg a kollektív identitásnak, vagy egyáltalán az identitásnak, az önazonosságnak a problémájával. Vagyis másképpen fogalmazva, a kánoni művek, a kanonizált művek, azok a közös tudásnak a kitüntetett formái. És éppen ezért egy közös vonatkoztatási teret hoznak létre, ami lehetővé teszi a kölcsönös megértést. Tulajdonképpen ugyanez mondható el a kulturális emlékezetről is, csak ugye a kánoni művek azok ebből a szempontból kitüntetettek a kulturális emlékezet egészén belül. Tehát a kulturális emlékezet az nem marad egy tagolatlan homogén massza, nem bizonyos pontok, bizonyos művek kiemelkednek belőle, és ezek a kánoni művek, amelyek ilyen értelemben tehát a kölcsönös tudásnak, a közös tudásnak a legfontosabb letéteményesei. Vagy másképpen fogalmazva, egyszerűbben fogalmazva ez azt jelenti, hogy ha kanonizált művekre utalok, akkor jó eséllyel számíthatok arra, hogy a másik meg fogja érteni azt, hogy miről beszélek. Tehát egy olyan közös tudásrendszernek tekinthetem, amely a közös kommunikációnak a lehetőségét, illetve még inkább megkönnyítését szolgálja. Tehát ezek alapvetően, ez a két legfontosabb funkciója talán a kánonnak, mely szorosan kapcsolódik tehát kulturális emlékezetnek a funkciójához is. Most pár szóban a kánon fogalmának a történetéről szeretnék szólni, megint csak Assmann nyomán. Vagy továbbra is Assmann nyomán. A kánon szó eredetileg egy eszközt jelentett, alapvetően valamilyen mértéket vagy mérőrudat jelent, erre utal. Tehát egy eszköz jellegű jelentése van. Valami, amit mérésre használunk föl. A mérésre való felhasználás pedig ugye megítéléshez használjuk föl. Valaminek a méréséhez, megítéléséhez használjuk föl. Ebből a legelemibb jelentésből, tehát konkrét tárgyi, instrumentális jelentésből alakult ki a kánonnak több további jelentés rétege, amelyek alapvetően a mértékkel vagy mérce fogalomkörével állnak kapcsolatban, és amelyek között több csoportot is fel lehet állítani. Assmann alapvetően konkrét és általános jelentéseit különíti el a kánonnak, mint mértéknek. A kánon a maga konkrét jelentésében a szó fogalom történetének a kezdetekor, de ez beleértve ebbe a görögséget is, jelent mintaképet, tehát olyan alkotást, amelyet remek műnek értelmezünk. Remek műnek tekintünk, és ezért, ha valaki szépet, harmonikussat, igazat, jót akar alkotni, akkor például ezt a művet követheti, ezt másolhatja. Nem feltétlenül szolgai módon, de mégis ez egy mintája, hogy na hát ilyen az igazi alkotás, tehát ha te is ilyen remek műre törekszel, akkor ezt tekintheted mintaképként. Tehát itt a kánon az egy konkrét művet jelöl. És Assmann számára döntő jelentősége van annak, hogy a görögség számára a kánon fogalmának egy ilyen konkrét jelentése volt. A kánoni mű az az egyes műhöz kötődött. Tehát mindig valamely műre mondták azt, hogy ez kánoni, vagyis mértéket jelent, egy mércét jelöl ki. Az elvont jelentések erre épülnek rá, de ezek egyfajta absztrakcióként kezelhetők, elvont jelentésében a kánon lehet kritérium, vagyis annak a kritériuma, hogy külön válasszuk igazat és hamisat, szépet és rútat, jót és rosszat, és a többi, tehát pozitív és negatív pólusok külön választásának a kritériuma. Ebben az esetben a kánon fogalom, tehát mint kritérium, mint a különválasztás kritériuma a megismerésnek az eszközét jelenti. Másfelől ezek a kritériumok alakot ölthetnek konkrét szabályok formájában, ahol már nem is kell nekem ítéletet hozni, mert a szabály megadja azt, hogy mi a jó és mi a rossz, úgymond. Ezek a konkrét szabályok azok, amelyek normaként működnek, elvárásként működnek. Ja, a norma elsődleges funkciója az, hogy elvárásokat támaszton, és nem pedig azt, hogy a megítélés segítse. Tehát a kánonnak a másik általános fogalma az a normának a fogalma. És van végül még egy konkrét jelentése a kánonnak, melyet Assmann a szó történetét vizsgálva elkülönít. Ez a konkrét jelentése a kánonnak azonban egy ilyen sajátos jelentés, és sok szempontból különbözik az eddigi három egymásra épülő jelentéstől. Ez a konkrét jelentés bizonyos táblázatokat és listákat foglal magába. Elsősorban a csillagászati jelenségekkel, vagy a királyok sorával kapcsolatos információk listázását, összesítését jelenti. Ez megint az a funkciója a kánonnak, hogy egy közös tudást hordoz, itt az időről vagy a csillagászati jelenségekről való közös tudást hordoz, és az eligazodást teszi lehetővé a történelemnek, illetve a világegyetemnek az egészében vagy területén. Tehát eligazodást jelent és közös tudást hordoz, de más természetű, mint amilyen a mintakép, a kritérium vagy a norma. Hiszen nyilván a királyok leszármazási táblája az se normaként nem szolgálhat, se kritériumként nem szolgálhat. És mintaképet sem jelent, tehát ezektől eltérő karakterű. Miért hangsúlyozta ezt a jelentést, illetve milyen módon hangsúlyozza ezt a jelentést Assmann? Alapvetően Assmann azt nyomatékosítja a szó történetének, korai történetének az áttekintése során, hogy a görögség számára is még a kánon az egyedi műveket jelentette, és amikor a kánon listát jelentett, ennek a lista jelentésnek nincs köze a kanonizált művek listájához. Tehát az a kánon fogalom, ami majd később kialakul és napjainkban is meghatározó, hogy a remek művek listájaként tekinti a kánont, másképpen, amely úgy tekint a kánonra, mint olvasmánylistára, és akkor mindenki kézzelfoghatóan tudja azt, hogy mi az a kánon, tehát a kánon, mint egy olvasmánylista, ennek az olvasmánylistának, tehát a remek művek listájának, mint a kánon jelentésének nincs köze ahhoz a jelentéshez, mert a görögség számára mondjuk, vagy az egyiptomiak számára a kánon, mint lista képviselt, tehát amely táblázatos, listázott információ sorát jelentette különböző területeiről a létezésnek. A kánonnak, mint olvasmányjegyzéknek a fogalma ugyanis nem ebből a jelentésből alakult ki, hanem alapvetően más úton. A modern kánon kialakulását Assmann a zsidó-keresztény kultúrához köti, és konkrétan a bibliai könyvek sorához. Tehát az, amiből általunk, a mi értelmünkben használt kánon fogalma ered, az a bibliai könyvek csoportját jelenti. Méghozzá ugye a kanonizált könyvek csoportját jelent, ugye a kanonizált bibliai könyvek azok, amelyeket szent könyvnek fogadnak el, Míg azok, amelyek nem kanonizáltak, nem azok a Biblián kívüli könyvek, melyeket nem fogadnak el olyan érvényűnek, nem fogadnak el kinyilatkoztatott vagy sugalmazott könyvnek. Tehát a jelentősége ugye, vagy jóval kisebb, vagy kifejezetten ugye sokszor ezeket eretnek jellegű könyveknek tekintik, ugye ezeket az apokrif könyveket. Melyik jelentéséből alakult ki ez a jelentés a kánonnak? Alapvetően a norma jelentésből, hangsúlyozza Aszmán. Tehát ezért fontos a kánon szó jelentéstörténetének különböző aspektusainak az elkülönítése, mert láthatóvá teszi azt, hogy a kánon fogalma a nagyjából a ókor és a középkor határán erőteljesen, vagy a késői ókorban igazából erőteljes változáson ment keresztül. És ez a változás egy erőteljes törést is jelentett, ugyanis nem a lista fogalma fejlődött tovább és vezetett az olvasmányjegyzék fogalmához, hanem a norma fogalma. Miért a norma fogalma volt az, amivel az olvasmányjegyzéknek vagy a könyvek listájának a fogalma kialakult? Azért, mert a bibliai könyvek kánonát azt alapvetően jogi döntések szabályozták. Ha tetszik, zsinati döntések szabályozták, jogszabály érvényű döntések határozták meg azt, hogy mi tartozik bele a kánonba, és mi nem tartozik bele a kánonba. Konkrétan ugye ez a folyamat a Biblia mai formájában a Bibliát tekintve a 16. században zárult le, ugye egészen a reformációval, illetve az arra válaszjelentő tridenti zsinattal fejeződik be a bibliai könyvek kanonizálásának a folyamata, és ez jelzi azokat a döntéseket, azokat a zsinati jogi döntéseket, tehát normatív döntéseket, amelyek a kánon fogalomnak a kialakulását eredményezték. És ez pedig már a modern kánon fogalom, amely tehát jogi úton előálló és normatív érvénnyel bíró kánon fogalom. Ez lényegében a kánon fogalmának egy alapvető újrarendeződéséhez vezetett, kánon fogalmának egy jelentős, metaforikus jelentésváltozásával járt együtt. Köszönöm szépen, és akkor jövő héten folytatom.
Bevezetés a kultúratudományba. Bengi László előadását közvetítettük. A felvétel 2014. 11. hó 13-án készült.